az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben Jézus beszélni kezdett a zsinagógában, ma beteljesedett az írás, amelyet az imént hallottatok. Mindenki helyesen neki és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak, de hát nem József fiához kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem, orvos, gyógyíts önmagadat, a nagy tetteket, amelyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbe vittél, tedd meg a hazádban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben, Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön, de közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száraptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek, fölugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen a városok épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük is, eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Testvérek, a liturgiának megvan a logikája, aminek egy papnak muszáj engedelmeskednie. Nyilván, ha csak úgy önmagában az olvasmányt néznénk, akkor sokkal jobb lenne arról beszélni, amivel kezdődik a mai rész Jeremiás prófétánál, hogy mielőtt megalkottalak, anyád méhében már ismertelek, mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek. Nyilván ez mindegyikünk létezésének az oka, és ezen jó elgondolkodni, hogy azért élek, azért létezem, mert Isten ismer engem, ismert engem, mielőtt még létrejöttem volna, ő maga hívott, létre szólított ebbe a világba és helyezett ide, ajándékként a többi ember számára, nyilván sokkal könnyebb lenne erről elmélkedni. De hát azért került ez a mai olvasmány emellé az evangélium mellé, hiszen az evangéliumban azt halljuk, hogy Jézus a saját népével, a földieivel harcol, azok el akarják pusztítani, el akarják őt ártani, azért, mert megsérti a hiúságukat, és így a jeremiási idézetnek a vége az, ami fontos. Azt mondja a prófétának az Isten, hogy erős várossá teszlek, vasoszloppá is érsz vallá az egész országgal szemben, a Júda főemberei ellen, a papok és az egész nép ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak. Milyen megdöbbentő, testvérek, az, hogy a tömeg, a túlerő az Jézus földcipelén, a szakadék szélére le akarják taszítani, de nem tudják letaszítani, Jézus áthalad közöttük és eltávozik. Nem tudjuk, hogy mi történt ott. Egészen biztosan Jézusból sugárzott valami olyan erő, ami lefegyverezte az indulatukat, a hiúságukat, a sértettségüket, és ami miatt Jézus el tudott távozni közülük. Állítsuk ezzel párhuzamba a Getsemáni kerti jelenetet, amikor elérkezik Jézusnak az ideje, és az evangélium hangsúlyozza, hogy nem a túlerő tudja őt elfogni, hanem azért, mert önként adja magát a szenvedésre, ezért adja magát a kezükre. Jézus nem lehet túlerővel elfogni, Isten nem lehet túlerővel legyőzni, ő maga adja a kezünkbe önmagát, és ez ennek a mai evangéliumnak az igazi nagy súlya, hogy addig, amíg nem jön el az ő órája, addig nincsen fölött a hatalma senkinek sem, önként szolgáltatja ki magát nekünk. Ez a történet, testvérek, a múlt vasárnap kezdődik, amikor Jézus felolvassa Izaiás prófétának a szövegét az Úr kegyelmi esztendejéről, arról a bizonyos Jóbel évről, ami az Ószövetségben előképe a messiási uralomnak, Jézus uralmának, amikor is a 7x7. Év után, az 50. éven nem volt szabad vetni, nem volt szabad aratni, amit a Föld magától termett, a növények és a Föld, azaz Isten szegényei volt, vissza kellett adni a közben megvásárolt, a 49 év alatt megvásárolt földeket, el kellett engedni a szolgákat, rabszolgákat, vissza kellett adni a szabadságukat, mert ez a bizonyos Jóbel év, amiből a magyar jubileum szó származik, ez az Úr helyreállításának az éve volt, amikor helyreállítja a teremtésnek az eredeti rendjét, amikor az Isten eredeti terve, ami szerint nincsenek alávetettek, nincsenek hitványok és nincsenek szolgák, hanem mindenki egyformán részesül az Úr áldásában, ezt hivatott ez az év, ez a Jóbel év tudatosítani a zsidókban. Azt nem tudjuk, testvérek, hogy egyszer is valaha megtartották-e, ugye ezen vitatkoznak a tudósok, a zsidók nyilván azt mondják, hogy megtartották, de feltetően ugyanúgy nem tartották meg, mint ahogy a mi keresztények sem tartjuk meg azt a parancsot, hogyha szemed megbotránkoztat, akkor vágj ki azt. De mégis ott van a Szentírásban ez a jóbeli év, az Úr kegyelmi esztendeje, és Jézus ott a názareti zsinagógában összetekeri az írást, visszaadja a szolgának, leül, minden szem rászegeződik, és azt mondja, hogy most beteljesedett mindez. Azaz önmagát az Úr kegyelmi esztendejének, a végső helyreállításnak a megvalósítójaként állítja a földiei számára, azok számára, aki közöttük fölnőtt. És mindenki helyesel neki, mert olyan meggyőzőek a szavak. Itt nyilván egy nagyobb beszéd hangzott el Jézus részéről, egy igazi prédikáció, aminek a részleteit Lukács nem írja le, de a hatását mindenképpen csodálkoznak, sőt azt mondhatnánk, hogy elképednek azon, hogy Jézus mit mond. Ott az a szó szerepel, hogy tanúságot tesznek, ez a mártűria szó, tanúságot lehet tenni valaki mellett, vagy valaki ellen. Nézzétek meg, hogy azt mondja a Szentírás, hogy tanúságot tesznek mellette, hogy igen, igen, igaz, mindaz, amit mondasz, valóban most teljesedik be az írás. Aztán elkezdenek gondolkozni, és előjön a kistílűség, az, ami nagyon jellemez bennünket, embereket. Egy nyitott közösség, testvérek, mármint úgy értem, hogy nyitott közösség, egy városi gyülekezet, vagy egy városi egyházközségben, ezt kevésbé lehet tapasztalni, de itt falun, és én is egy kis faluban, egy jó a kisebb faluban voltam gyerek, pontosan megtapasztaltam ezt a kistílűséget, amikor az ember azt mondja, hogy mit dumál ez nekem, hiszen alattam járt az iskolában. Mit beszél ez nekem, hiszen a mi utcánkban lakik. Hogy jön ő ahhoz, hogy ilyeneket mondjon, miközben ismerjük a szüleit, a testvéreit, semmi rendkívüliség nincsen benne, hogy jön ő ahhoz, hogy Kafarnaumban mindenféle csodákat tesz, akkor tegye itthon, ha már egyszer így fölvitte az Isten az ő dolgát. Hogyan meg tudjuk ítélni egymást? És nézzétek meg, hogy ilyen kis pici körben is, mint ez a vidék, a falvak hogyan tudják egymást leszólni. Engem mindig úgy elszavarít, amikor az egyik falu leszólja a másikat, a tordasiak a gyúrójak a tordasiakat, vagy a váliakat, vagy akárkiket. Ebben mindig az a kis stílűség és az a hitványság nyilvánul meg, ami miatt a zsidók ott Názaretben Jézus ellen fordulnak. Annak idején találkoztam egy öreg pappal, akinek az egész önbecsülése abból származott, hogy egyszer jobban vizsgázott a teológián, mint Vincenti József. És hiába ő a prímás, hiába ő a mártír bíboros, ő azért mégis külön nála, mert egyszer jobban vizsgázott a teológián. Így szoktuk összeszedni azt a semmit érő önbecsülésünket, amikor az ember a többiekhez méri magát, és emiatt van az, hogy a názaretiek Jézus ellen fordulnak. Azért, mert Jézus azt mondja, hogy az Isten kegyelme az nem csak a zsidóké, nem csak a názaretieké, hanem a kafarnaumaiaké is, sőt a pogányoké is. Itt két olyan ószövetségi példát sorol föl az Úr Jézus, amikor pogányok részesülnek irgalomban, és nem a zsidók. A szidoni szárebtai özvegyasszony, vagy a szíriai Námán, mind a kettő pogány, és mégis megtapasztalja Isten könyörületét, miközben a zsidók nem. És ezt a példát hozza Jézus, és emiatt haragusztak meg rá. Testvérek, egyszer valaki azt mondta rólunk magyarokról, ő maga is magyar, csak külföldön él, azt mondta, hogy mi magyarok szeretjük a családunkat, csak így helytelen módon, ilyen maffia-szerűen szeretjük a mieinkeket. És azt mondjuk, hogy a mieinkeknek mindent, az idegeneknek semmit. Akik hozzánk tartoznak, azoknak igen, de akik nem tartoznak hozzánk, azoknak nem. A saját családomnak mindent, a saját fajtámnak mindent, a mások rovására is. És ezt sérti meg Jézus, ezt a törzsi szemléletet, ezt a maffia-szerű szemléletet sérti meg Jézus akkor, amikor nem produkálja magát a názaretiek előtt. Nem szórakoztatja őket csodával, mint ahogyan Heródes megrendelte magának a csodát Jézus részéről, hogy most csináljál csodát, és akkor majd hiszünk benned. Vagy olyan a zsidók azt mondják neki, hogy szálljál le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. Produkáld magadat, és Jézus nem produkálja magát. És ez sérti a názaretieket. Ha már egyszer a mi fajtánk, a mi kutyánk kölyke, akkor tessék viselkedni és minket éltatni, minket kitüntetni a figyelmével, a megbecsülésével, és nem mások között produkálja magát. Szóval ez a dolog áll emögött a jelenet mögött, és közben pedig ott van, kezd kibontakozni az, ami miatt minket elvileg katolikusnak hívnak. az a bizonyos egyetemes szemlélet, amit rendszeresen újra és újra elárulunk, akkor, amikor visszasügyedünk ebbe a törzsi szemléletbe, ebbe a maffia-szerű viszonyok közé, amikor az ember csak a sajátjaival törődik, és elfeledkezik arról, hogy az Isten kegyelme, az Isten irgalma és megváltása, üdvözítése az mindenkié. Azoké is, akiket lenézek, sőt azt kell mondjam, hogy azoké még inkább. Mert én lenézem őket, így nem marad nekik más, mint az Isten irgalma. A pogányoknak nem maradt más, nekik nem volt törvényük, hogy kiválónak bizonyuljanak, nekik egyedül az Isten irgalma maradt, és Jézus ezt az irgalmat hirdeti meg, ez az Úr kegyelmi esztendeje. Mert az Isten nem csak a zsidók üdvösségét akarja, hanem minden ember üdvösségét, sőt az egész világ beteljesedését akarja, és fogja megvalósítani az utolsó ítéletkor. Ezért mondja azt a Szentírás, hogy mi új eget és új földet várunk, amikor már nincsen alávetve a teremtés hiába valóságnak, ez lesz az Úrnak a végső kegyelmi esztendeje, az lesz az igazi jubelév, az igazi jubileum, amikor Isten helyreállít mindent. És ennek a helyreállításnak Jézus idejében, Jézussal eljött az a pillanat, amikor a pogányoké is az üdvösség. Ezért fogja az Úr Jézus majd a missziós parancsban mindenkihez küldeni a tanítványait, és nem csak a zsidókhoz, ami nyilvánvalóan sérti őket, és akkor, amikor ezt az evangéliumot leírja a Lukács, ez már a templom pusztulása után van. A templom pusztulása ugyanis láthatóvá tette azt, hogy a kereszténység, hogy Jézusnak a tanítványi köre az nem egy zsidó szekta. Itt nem arról van szó, hogy néhány zsidó eltévejedett és azt állítják egy halottról, hogy él, hanem kiderül, hogy itt valami egészen új dolog valósul meg. És éppen ezért, amikor Lukács leírja az evangéliumát, akkor már nem a názaretiek és Jézus visszája az, ami a hangsúlyt kapja, hanem a zsidóságnak és a kereszténységnek, Jézus tanítványainak és az Ószövetség népének az összefeszülése az, ami ennek a történetnek a lényegét hordozza. Mert hogy gondoljátok meg, hogy 70 után, ugye 70-ben rombolják le a templomot, 70 után kimondják a nagy átkot a keresztényekre, nem azért, semmi másoknál fogva, hanem amiatt, hogy a keresztények nem vettek részt a zsidó háborúban, nem vettek részt abban, hogy egy politikai ország jöjjön létre, egy független ország, és így aztán, mivel a keresztények ebben nem vettek részt, kimondták rájuk a zsinagógai nagy átkot, és innentől kezdődik az a folyamat, amikor a zsidóság megalkotja a maga Bibliáját, a maga kánonját keresztény ellenes éllel, kihagyva belőle olyan könyveket, amiket addig ők is szentnek tartottak, és amik a mi számunkra most is nagyon fontosak, amik lehetővé teszik a Szent Háromságba vetett hitnek a biblikus megalapozását. Szóval ez az a pont, amikortól kezdődően a keresztényekkel szemben határozzák meg a zsidó identitást. Így az a történet, ami egy életszerű leírás itt az evangéliumban, ez a történet más dimenziót kap, és mutatja, hogy innentől kezdődően a partikularizmus, a bezárkózás áll szemben az egyetemességgel, a katolicitással, azzal az egyetemességgel, amit Krisztus Urunk hirdetett meg, és amivel azóta is tartozunk neki, legyünk őszinték. Szóval ez a történet, amikor elé kerül Jeremiásnak ez a része, amikor megígéri a prófétának Isten, hogy harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert én veled vagyok és megszabadítalak, ez egészen más dimenziót kap, más jelentést kap. Az Úr Jézusra vonatkozik, akit nem lehet úgy elkapni, nem lehet elcsípni, mert neki hatalma van, és ha mégis meg lehet őt feszíteni, az azért van, mert önként adta magát a kezünkre. Már a második olyan képet találtam a keresztény művészetben, testvérek, az egyik Esztergomban van. Egyszer menjetek, nézzétek meg, a keresztény múzeumot, az egyik legszebb múzeumért átlátható, pici, és ugyanakkor nagyon gazdag, ahol az Úr Jézus nem megfeszítik, hanem önként létrán megy föl a keresztre, kifejezve ezzel az ő kereszthalálának az önkéntességét, hogy nem mi voltunk többen, nem mi voltunk erősebbek, és nem ő volt a gyengébb, hanem önként adta át magát a szenvedésre, és ebben a történetben látszik, hogy neki valódi hatalma van, hiába akarják meglincselni, ő el tud távozni közülük, és a prófétának tett ígéret ő benne teljesedik be. A másik dolog, testvérek, ez a szeretett himnusz, ez egy nagyon durva szöveg, pontosan azért, mert azt gondoljuk, hogy értjük. Az emberek hajlamosak arra, hogy így ilyen szép érzésé degradálják a kereszténységet, hogy hát végső soron a szeretet számít. Csak hogy a szeretetről Pál apostol nagyon súlyos dolgokat mond. Azt mondja róla, hogy az türelmes, az jóságos, nem féltékeny, nem kérkedik, nem kevény, nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rúgja föl. A sértést nem tartja számon. Testvérek, nézzétek meg, hogy Dávid megbocsát a fiának, de úgy bocsát meg neki, hogy onnantól kezdődve nem kerülhet a színe elé. Megbocsát, de nem felejt. A szeretet viszont nem tartja számon a sértést, mi pedig számon tartjuk, és még ha meg is bocsátunk, akkor is fölemlegetjük a minket ért rosszat, mert hogy a lelkületünkben nincs ott a szeretet. Előtte Pál apostol felsorolja, és méghozzá nagyon súlyos dolgokat mond, azt mondja, hogy odavethetem a testemet úgy, hogy elégjek, ha szeretet nincsen bennem, mert semmit sem használ. A hitemmel el tudok mozdítani hegyeket. Tegyük hozzá testvérek, hogy a kereszténységen kívül is, sőt, az Ószövetségen kívül is, a kinyilatkoztatáson kívül is történnek csodák. Ezeknek az eredetét és természetét nem ismerjük, de nem lehet letagadni őket. Igenis, a hittel el lehet mozdítani hegyeket, de ha nincsen bennem szeretet, az semmit sem használ. Nézzétek meg testvérek, hogy az, amit itt Pál apostol felsorolja, vessem oda a testemet, hogy elégjek, hosszam szét az egész vagyonomat, ha nincsen bennem szeretet, az semmit sem használ, ez jól mutatja, hogy ezek csak produkciók, testvérek. Ez teljesítmény. Teljesítmény az, hogy valaki adakozik, de a lelkület az, ami azt jóvá teszi. És a lelkület az pedig a szeretetnek a lelkülete. A legtöbb ember azért tesz jót, hogy azt lássák az emberek, és ezért mondja Jézus, hogy a jót titokban kell tenni. Ne tudja az egyik kezed, hogy mit tesz a másik. Ne kürtöltess magad előtt. Nagyon sok ember produkálja magát. Én nem szoktam mondani, hogy túl sok mindent lehetne tanulni a médiából, de azért pont most egy reklám, aki megütötte a szlogenje a fülemet, amikor azt mondja, hogy a teljesítmény az még nem teljesség. Az még nem teljesség, hogy valaki odadobja a testét, hogy elégjen, lehet, hogy csak életunt. Az még nem teljesség, hogy valaki szétosztja a vagyonát, a közben lenézi az embereket, akiknek ad. Az nem teljesség, amikor valaki csodát tud tenni, de közben gőgössé válik és nagyképűvé, büszkévé teszi a produkciója. A keresztény spiritualitás ezt nagyon jól tetten tudja érni. Ott van kis Szent Teréz, akit én azért is kedvelek, mert hogy rádöbbent arra, hogy nem tud ilyen nagy teljesítményt végrehajtani. Gyönge egészsége volt, nem tudott nagyokat böjtölni, nem tudott nagyokat imádkozni, és ezért mondta azt, hogy ő a kis utat választja, és a kis út az a szeretetnek az útja volt, amikor megpróbálta megkedvelni, vagy megpróbálta elviselni szeretettel azt a nővért, aki naponta 8 órát vagy hány órát ültek a templomba, azt végig szörtyögte mögötte, undorító módon viselkedve, és neki fölfordult a gyomra tőle, de megtanulta elviselni őt, megpróbálta szeretettel elviselni, és úgy sikerült neki, hogy a végén ezt megkérdezte tőle, hogy mondja Teréz nővér maga, miért szeret engem ennyire. Ez az igazi teljesség, és ez nem teljesítmény testvérek, mert ebben ott van az, amiről Pál apostol beszél, hogy türelmes, jóságos, nem féltékeny, nem kevény, nem tapintatlan. És melyikünk tudja ezt elmondani magáról? Persze, amikor az ember törekszik a jóra, akkor nagyon könnyen a mindent vagy semmi kísértésébe esik, ha nem sikerül ezt a jót megvalósítani, ha nem sikerül így szeretni, mint ahogyan az le van írva, akkor dobjuk a lovak közé a gyeplőt, vagy ahogyan az egyszeri ember mondta, amikor a jég elvelte a szőlőjét, akkor fogta a kapát, nekiesett, hogy lássuk, Uram Isten, mire megyünk együtt. Éppen ezért nekünk újra és újra törekedni kell a teljességre. Arra a szeretetre, ami itt le van írva, és ez szerint kellene gyónunk is, testvérek. Ez az igazi lelki tükör, a szeretet himnusz, hol vagyunk mi ehhez képest. De a keresztény ember este bűnbánattal fekszik le, hogy ma megint türelmetlen voltam, ma megint tapintatlan voltam, ma megint számon tartottam a sértést, és még mindig dédelgetem. És aztán reggel úgy kell föl, hogy neki feszül ennek a napnak, és azt mondja, hogy ma megpróbálok újra elkezdeni a jót, amit megtanultam, amit megértettem, amit elém adott az Isten igéje, például ezen a vasárnapon. Szóval ez a bizonyos szeretet himnusz, ez azt gondolom mindegyikünk számára egy igazi, valódi lelki tükör, ehhez kellene mérni magunkat, és megérteni azt, hogy a lelkület teszi jóvá a dolgokat, és nem a produkció, nem a teljesítmény. A teljesítmény még nem teljesség. És ez a lelkület, az a lelkület, aminek itt a tulajdonságai felsorolja Pál apostol, ez maga a szeretet, erről mondja azt a Szentírás, hogy ez maga az Isten, és ez roppantul fontos dolog, mert ez azt jelenti, hogy életen keresztül van célunk, és egy életen keresztül van feladatunk fölnőni ehhez a szeretet himnuszhoz, fölnőni magához az Istenhez. Amen.